Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. május 25-én. A témával Isten közhírré teszi az ő üdvösséggel kapcsolatos tervét az ő szolgáin és prófétáin keresztül. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Vannak különböző témák, amelyekről beszélhetnénk. A fő téma Jézus Krisztus visszajövetele lenne, ami felkészülésünk, ami Urunk dicsőséges visszajövetelének napjára. Ugyanígy az idők jelei, az ígéretek, amelyeket Isten adott, és amelyek most beteljesülnek, a bibliai profécia Izrael népével kapcsolatosan, a nemzetekkel és az általános fejleményekkel kapcsolatosan, ahogyan a Szentírás van meg lett jövendőlve, az utolsó napokra nézve, amelyekben élünk. Az emberek a történelmet akkor írják meg, miután a dolgok megtörténtek, lezajlottak. Isten azonban előre megíratta az egész történelmet. Ő már a kezdet előtt tudta a véget. 2000 évvel ezelőtt már elmondhatta, mi lesz ma, mi lesz, mi történik folyamatosan. És ez egyszerűen megerősíti a hitünket. Isten semmit sem felejtett el, amit utólag pótolnia kellene. Mindig meg lett már írva, viszont fel kell legyen tárva a Szent Szellem által. A megfelelő összefüggésben kell állítani, hogy aztán a dolgok rendezetten előttünk legyenek. Mivel röviden kitérünk ezekre a témákra, szeretném a 4. Mózes 12. fejezetének 6-tól 8-ig terjedő verseivel kezdeni és felolvasni ezeket a verseket. 4. Mózes 12. fejezet a 6. verstől. Azt mondja, hallgassátok meg most az én szavaimat. Amennyiben van közöttetek egy prófétája az Úrnak, akkor én látomásokban leleplezem magam neki, és álomban szólok hozzá. De Mózessel, az én szolgámmal más a helyzet. Ő meg lett bízva az én egész házam ügyével. Ővele szájról szájra beszélek. Egyértelműen és nem rejtvényekben, és ő megláthatja az Úr alakját. Ennyit ebből az ígéből. Amikor az Úr itt járt ezen a földön, és tanította a népet, példázatokban beszélt, és a példázatban maga a dolog el volt rejtve, be volt csomagolva. Aztán félrevonta az ő tanítványait, és így szólt hozzájuk. Nektek megadatot, hogy tudjátok, vagy tájékozottak legyetek Isten országának titkait illetően. A többieknek nem. Az Isten országának valódi titkai nincsenek feltárva a széles körű tömegek előtt, akik a saját útjukat járják, hanem Jézus Krisztus tanítványai előtt. A tanítvány szókifejezés azonos jelentésű a tanulóval, a diákkal. Olyan emberek, akik az Úr nyomdokaiba lépnek, akik az ő lábaihoz leülnek, akik elfogadják az ő tanításait, akik nem mondanak ellent, hanem egyszerűen tudják, hogy az ő szava a végső, és hogy az ő szava örök érvényű. Szeretnék azonnal rátérni az új szövetségre. Elolvashatnánk a Dániel próféta könyvéből, talán még helyén való is lenne elolvasni a két helyet, a Dániel 12. fejezetéből, amelyet mindannyian jól ismerünk, később még biztosan visszatérünk rá. A Dániel 12. fejezetének 4. verse. Te pedig, Dániel, tartsd zárva a mondottakat, és pecsételd le a könyvet, a végidőig. Akkor sokan kutatni fogják, tanulmányozzák, és így gyarapodik a felismerés. És a hatodik vers. És az egyik azt mondta a lenvászonba öltözött férfinak, aki a folyóvíz áradata felett állt. Még mennyi idő van hátra, amíg ezek a csodálatos dolgoknak a vége bekövetkezik? Akkor hallottam a lenvászonba öltözött férfit, aki a folyóvíz áradata felett állt, felemelte jobb és bal kezét az ég fele, és az örökké élőre megesküdött, még egy idő, két idő és egy fél idő. És amint a szent nép pusztítójának hatalma véget fog érni, akkor mindezek beteljesednek. Ebben a szövegrészben nem csak a végidőről van szó, hanem az utolsó időszakról, a végidő utolsó szakaszáról. Amennyiben ma Jézus Krisztus visszajövetelének fogalmát elemezzük, és elolvassuk az ehhez kapcsolódó különböző bibliai idézeteket, akkor elengedhetetlen, hogy mindig felismerjük az adott szöveg összefüggését. Két-három példa erre nézve. Aki elolvassa a Jelenések 10-et, nem talál benne semmit a mennyasszonyról és a vőlegényről. Nem talál benne semmit a trombitáról, a riadó hívásról. Nem talál benne semmit a Krisztusban élők, vagy a Krisztusban elhunytak feltámadásáról. Mindezt nem találja meg benne. Csak azt találja, ami meg van írva, hogy a hatalmas angyal, aki maga Krisztus, mint a szövetség angyala, akkor lejön egyik lábát a száraz földre, a másik lábát pedig a tengerre teszi, és megesküszik, ahogyan azt Dániel prófétában is olvastuk, hogy az idő nem lesz többé. Ahogy már mondtam, minden bibliai idézetet úgy kell hagyni, ahogy van. Ha elolvassuk a Jelenések 14-et, akkor nem úgy látjuk őt, mint aki oroszlánként üvölt, hanem mint bárányt a Sion hegyén, a 144 ezerrel, aki abban az időben a két próféta szolgálata által meg lesznek pecsételve. Ha elolvassuk a Máté 25-öt, akkor ott megtaláljuk a vőlegény szókifejezést, akinek fogadására bölcs szűzek sietnek, igen, a másik csoport is, de aztán ez áll ott, hogy a készen létben lévők bementek a menyegzői vacsorára, és az ajtó be lett zárva. Ha elolvassuk a 2 Tesalonika 2-t, ott ismét az Úr eljöveteléről van szó, és ebben tájékoztatva vagyunk arról, hogy az Antikrisztust az ő szájának leheleteivel fogja megsemmisíteni. Ha elolvassuk az Zakariás 14-et, akkor eljön minden szenttel, és lábát az olajfák hegyére teszi. Ha tehát a Szentírást olvassuk, azt isteni méltósággal és szent tisztelettel kell tennünk, és pontosan fel kell ismernünk, hogy az olvasottak milyen összefüggésben állnak egymással. Vegyük a Máté Evangélium 24. fejezetéből a másik dolgot, hogy az Úr visszajövetele olyan lesz, mint a villám, amely keletről kel fel, és nyugatig felragyog. Aztán ez van írva, ketten fognak egy ágyban aludni, az egyik felvétedik, a másik visszamarad. ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétedik, a másik visszamarad. Ketten fognak őrölni a malomban, az egyik felvétedik, a másik visszamarad. Tehát, ha már olvassuk, akkor fel kell ismernünk a pontos összefüggést voltaképpen, miről is van szó. Mi, mint Krisztus teste, mint az élő Isten gyülekezete, a bárány menyasszonya, mint a bárány menyasszonya várjuk a vőlegényt. Ez, vagy ezek azok az ígéretek, amelyekre nekünk figyelnünk kell. Nevezetesen azok az ígéretek, amelyek kapcsolódnak ahhoz, ami velünk kapcsolatosan fog és velünk meg fog történni. Amikor a 144 ezerről olvasunk, az nem ránk vonatkozik. Amikor más helyeket olvasunk, esetleg az sem vonatkozik ránk. Csak hogy, amint már mondtam, mi, mint a menyasszony, hadd fogalmazzak így, mert hiszen így van írva is, hogy az Úrnak van egy gyülekezete a nemzetek közül, Róma 11.25, a 25. verstől, és amikor a teljes szám, talán felolvasom, az lesz a legjobb, hogy mindannyian tudják, hogy így van megírva. Róma 11. fejezet a 25. verstől. Mert nem szeretnélek benneteket tudatlanságban hagyni, testvéreim, ami ezt a titkot illeti, hogy ne essetek áldozatul a saját úgy vélt bölcs gondolataitoknak. A megkeményedés egy részét érte az Izrael népének, amíg el nem érkezik az idő, amikor a pogányok közül a teljes szám bemegy. Istennek van egy időterve. A Lukács 21-24-ben, hamarosan odaérünk, elolvashatjuk, hogy csak akkor, amikor a pogányok ideje lejárt, akkor fordul Isten újra Izrael népéhez. Lukács 21. fejezetének 24. verse. És elesnek a kard éle által, és fogságba lesznek hurcolva minden pogány nép vagy nemzetek közzé, és Jeruzsálemet lábbal tapossák a pogányok, amíg a pogányok ideje le nem jár. Ebben a nemzedékben két dolog folytatódik párhuzamosan. Az élő Isten igazi gyülekezetének külön választása minden nyelv, nép és nemzet közül, minden gyülekezetből, minden egyházból és szabad egyházból. Mert Jézus ezt mondta a Máté 16-ban. Én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Ez idő szerint 310 egyház vagy keresztény közösség tartozik a világegyházak testületi tanácsához. Noha csak egy Biblia létezik, egy üdvösség, csak egy Isten, és az élő Istennek is csak egy gyülekezete van, amely az 1. Timóteus 3.15 szerint az igazság tartó oszlopa és erős alapja. Az élő Isten gyülekezetében nincs helye a félrevezetésnek, a hazugságnak és a hamisságnak sem. Krisztus és Isten ígéje az igazság, és mindazok, akik Istenből születtek, kapcsolatba kerültek az igazsággal, mert az igazság szellem által lettek fogantatva, és az íge magvából újjászülettek. Szeretném felolvasni nektek. Péter első fejezete, itt nagyon világosan meg van írva. Első Péter első fejezete a 23. vers. Ti ugyanis nem mullandó, hanem az örök életre való magból születtetek újjá, nevezetesen az élő és örökké való Isten ígéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. A fű az elszárad, és a virága lehull, de az Úr szava örökké megmarad. Ez pedig az az íge, amely üdvüzenetként lett, vagy evangéliumként lett hirdetve nektek. Az íge az evangélium, és az evangélium az íge. És ha a Jelenések 14-ben az áll, hogy az örök érvényes evangélium hirdetve lesz minden népnek és nyelvnek, ugyanúgy, mint a Máté 24. fejezetének 14. versében, ez az evangélium a birodalomról hirdetve lesz minden népnek tanúvallomásul, és aztán eljön a vég. Nem egy ember által összeállított, összetákolt, megfelelővé tett a különböző irányzatokra szabott evangélium, hanem Jézus Krisztus evangéliuma, ahogy az elején hirdetve lett. Pál apostol azt írja Galatáknak, és ez voltaképpen egy olyan íge szakasz, amelyet mindannyian szívünkre kellene vennünk, a Galata 1.11.12. verse. Mert rámutatok nektek arra, szeretett testvéreim, hogy az általam megbízhatóan hirdetett üdvüzenet nem emberek módszere szerint keletkezett. De hiszen nem is emberi forrásból kaptam, sem tanítás vagy oktatás útján jutottam hozzá, hanem Jézus Krisztusnak egy kinyilatkoztatása által. Lényegében minden, ami Istentől származik, jön, kinyilatkoztatáson alapul. Jézus maga azt mondta, senki sem ismeri fel a fiút, csak az atya, és senki sem ismeri fel az atyát, csak a fiú, és akinek ő fel akarja tárni. Alapvetően minden, ami Istentől származik vagy jön, Isten szelleme által való kinyilatkoztatással kapcsolatos. Jézus azt mondta akkor Péternek, nem hús és vér fedezte ezt fel neked, hanem az én atyám, aki a mennyben van. Minden kinyilatkoztatás. Pál apostol így ír az efézusiaknak, hogy ami korábban nem lett feltárva az embereknek, nem lett közhírré téve nekik, most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Efézus 3. fejezet, 4. és 5. vers. Ezt olvasva felismerhetitek a Krisztus titokzatosságával való bensőséges kapcsolatomat, ami a korábbi korokban nem lett nyilvánvalóvá téve az embereknek, ahogy most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Ma este először olvastunk két fogalmat egy versben, apostolok és proféták. A legtöbb közösségben csak a zsidókhoz írt levél első fejezetének első versét ismerik. Isten a régmúlt időkben sokféleképpen szólt az atyákhoz, a proféták által, a napok végén pedig az ő fia által szólt hozzánk. És akkor eljutnak egy téves következtetéshez, nem a helyes következtetéshez, hanem az alakoskodáshoz. hogy már nem létezik egy prófétai szolgálat, tehát csak tanítványok és apostolok voltak, akik aztán mindent megtettek. Olvassak fel nektek több mint 7 bibliai idézetet az Új Szövetségből, amelyekben egyértelműen kitűnik, hogy Isten a gyülekezetben még a prófétai szolgálatot is elhelyezte. A jól ismert, vagy felolvasok nektek néhányat. Talán kezdjük azzal az ígérettel, amelyet maga az Úr adott. Elolvashattátok velem együtt a Máté 23. fejezetének, a 23. fejezet 34. versében. Éppen ezért, lássátok, prófétákat küldök hozzátok. Ez nem az Ótestamentum prófétájára való utalás volt. Az Ótestamentum utolsó prófétája Malakiás volt, aki Krisztus előtt 400 évvel élt. Most az Úr arra hivatkozik, ami jövőbenileg fog történni. Éppen ezért lássátok, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Ezek közül némelyeket megöltök és keresztre feszítettek, másokat pedig a zsinagógáitokban fogtok ostorozni. Tehát maga az Úr adta az ígéretet, hogy az Új Szövetségben is elhelyezi a prófétai szolgálatot a gyülekezetbe, mert a megváltás történetének van egy prófétai része, és ezt a prófétai részt prófétai módon kell összeállítani. Máté 13. fejezetének az 52. verse. Akkor így szólt hozzájuk, ezért minden írás tudó, aki a mennyek országa iskolájában lett kiképezve, olyan, mint egy házmester, aki a kincstárából újat és régit hoz elő. Vannak tehát emberek, akiket Isten kioktatott, akiket Isten elrendelt, beállított, akiket Isten megbízott, akiket ő elküldött. Ezt is nagyon világosan kijelentette az Úr. Elolvashatjátok a Máté 10-ben és más helyeken, ahol az Úr a küldetésről beszél, és rögtön meg is mondja, hogyan fog történni, vagy mit ígér azoknak, akik befogadják az ilyen Istentől küldött embereknek. A Máté 10. fejezete. Itt a 41. versben ez áll. Aki befogad egy prófétát, éppen azért, mert prófétának neveztetik, vagy próféta, az a prófétai utalmát fogja megkapni. Ezzel nem Ézsaiásra, Jeremiásra, vagy Malakiásra utalt az Úr, hanem azokra az emberekre, Isten embereire, akiket az új szövetségi korszakban elrendelt, hogy éppen a megváltás történetének prófétai részét előterjesszék. A János evangélium a 13. fejezetében is található egy hasonló kijelentés, ami Urunktól, csak nem közvetlenül a prófétákra korlátozva, itt a János 13.20. versben ez áll. Valószerűen azt mondom nektek, aki befogadja akkor azt, amikor én elküldöm, az engem fogad be. Ez a ha. Valószerűen azt mondom nektek. Aki befogadja akkor azt, amikor én elküldöm őt, tehát amikor az Úr, ami megváltunk, a gyülekezet feje, amikor ő elküld valakit, és ez mindig a nagy kérdés. Amint tudjátok, létezik egy könyv Branham testvérről, amelynek címe egy Isten által küldött ember. És nemrég én a következő címet választottam erre. Egy Isten által küldött próféta. Tudni kell, hogy Isten milyen kritériumokat állított fel, hogy felismerhessük, vajon egy isteni küldetésről, egy üdvösség történeti feladatról van-e szó, vagy csak valaki szeretné hogy hallgassák és ünnepeljék. Mi úgy hisszük, hogy Isten elküldte az ő szolgáit korán és későn. Az apostolok cselekedetei 11. fejezetében, a 27. versben elolvashatjuk, abban az időben proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Közülük egy, név szerint Agabus, fellépett és a szellem ihletésére profétált. Szándékosan olvasom ezeket a helyeket azért, hogy felismerjük, milyen módon alakult ki az új szövetségi gyülekezet, milyen szolgálatok voltak benne, hogy tudjuk, hogy a végnek a kezdethez kell hasonlítania, és hogy Isten megígérte minden dolog helyreállításának idejét egészen egy proféta elküldéséig, akit Illés prófétához hasonlított. Az apostolok cselekedet 13. fejezetének első versében ez áll. Antiókiában akkoriban a következő proféták és tanítók munkálkodtak a helybeli gyülekezetben, aztán név szerint is fel vannak sorolva. Látjuk tehát, hogy voltak ószövetségi proféták, Malakiás profétáik, akik bejelentették az üdvösség történetének menetét, lezajlását, és Istennek voltak olyan emberei az új szövetségben, akik ugyanazon Szent Szellem kenete alatt voltak, hogy bibliai keretekbe osztályozzák azt, amit a proféták eme felkenetés által előre meghirdették. Felolvasom az első Korintusból a jól ismert részt, az első Korintus 12. fejezetének 28. versét. És pedig Isten kinevezett a gyülekezetben elsőként apostolokat, másodszor prófétákat, harmadszor pedig tanítókat, és aztán még más dolgok is fel vannak lajstromozva. Így alapította meg Isten a gyülekezetet, így szervezte meg, és talán az ehhez kapcsolódó íge is, az Efézus beliekhez írt levél 4. fejezet 11. versétől. Efézus 4, a 11. vers. És éppen ő az, aki egyeseket apostolokká nevezett ki, másokat prófétáknak, másokat evangélistákká, másokat pásztorokká és tanítókká. Isten meghatározta, Istentől van a beiktatás is. Ahhoz, hogy beilleszkedjünk az isteni rendbe, képesek legyünk beilleszkedni, fel kell ismernünk az általa megalapított szolgálatokat, az általa küldött embereket, akik az isteni ígeüzenetet elhozták, tisztelnünk kell azt, amit Isten mond, különben valóban előfordulhat az, hogy nagy hűhóval, sok halleluja kísérettel elhaladunk a lényeg mellett. Akkor Krisztus első eljövetekor a vallási vezetők annyira biztosak voltak a dolgukban, teljes melkasukkal, tehetséges lelkükkel dicsérték Istent, Isten tiszteleteiket megünnepelték, a maguk módján természetesen feláldozták áldozataikat, mert pontosan tudták, hogy hogyan kell végezni. De mit mondott az Úr? A mennyek látszatát tudjátok magyarázni, pontosan tudjátok, mikor esik az eső is, és így tovább, de az időt nem tudjátok megkülönböztetni egymástól. Egyszerűen arról van szó, hogy ne csak egy kicsit vallásos, állítatos politikát folytassunk, és egy kicsit tompítsuk a lelkiismeretünket, mert félünk ugye a pokolba jutni. Egyszerűen arról van szó, hogy Isten gyermekeiként egyértelműen és világosan állást foglaljunk Isten ígéjével szemben, az ígéretekkel kapcsolatban, amelyek ezekre a napokra lettek adva, és ezzel igazat adjunk Istennek, egyetértsünk vele, és beilleszkedjünk azután az ő tervében. Mi egyszerűen fel kell ismernünk a pillanat komolyságát, amelyben élünk. Különben bárki képes egy kis vallásos zenét komponálni, és egy nagy programot összeállítani ezzel. De vajon Isten benne van-e a programban? Elküldte Isten az illetőt? Van-e neki egy isteni üzenete? Amennyiben van, hogy van, hol van, hogyan hangzik? Nekünk őszintéknek kell lennünk önmagunkkal és Istennel szemben is. És világosan fel kell ismernünk az írás ígéreteit, aztán várnunk kell azok beteljesedésére, és teljes mértékben Isten oldalára álljunk így. Például tegnap, ezt röviden megemlíthetem, hiszen mindannyian jól ismertük, megemlékeztünk Jézus Krisztus mennybe meneteléről. És ez az íge szakasz itt, az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetében valójában erről a témáról van szó. Elolvastam a 11. verset, hadd olvassam el most a 8-tól 10. terjedő verseket is. Ebből kifolyólag mondja az írás, felment a magasságban, foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat adott az embereknek, annak pedig, hogy felment, mi más értelme lehetne, vagy lenne, mint az, hogy előzőleg a föld alsó részeibe is lement, vagy leszállt. Ő, aki lement, vagy leszállt, ugyanaz, mint aki felemelkedett minden égtáj fölé, hogy betöltse az egész világ mindenséget. És azután jön a 11. vers, és éppen ő a Golgota győztese, a diadalmaskodó, aki vérét ontotta a kereszten. Aztán lement, leszállt a pokolba, legyőzte a poklot, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, és magához vette a halál és a pokol kulcsait, magához ragadta, és a harmadik napon diadalmasan feltámadt, és János szavaival kijelenthette, én halott voltam, de íme meglásd, örökké élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Az Úr a gyülekezet feje, és nekünk, mint tagoknak, be kell illeszkednünk ebben az isteni testbe. Ennél fogva nem gondolhatja senki, hogy önállóan, szólóban énekelhet vagy játszhat valamit. Minden ilyen dolognak vége. Ez már egyáltalán nem lehetséges. Amikor Pál apostol az 1. Korintus 11-ben azt írja, hogy meg kell különböztetnünk az Úr testét, akkor ez már nagyon sürgős lehet. Az 1. Korintus 12-ben Pál apostol egyértelműen kimondta, ahogy a földi testnek sok tagja van, úgy mi, mint igaz hívők, akik az íge magjából, a szellem által újjászületett emberek vagyunk, úgy alkotjuk Jézus Krisztus testének tagjait. De ahogy már említettük, Ezékiel próféta a sok halott csontot látta a völgyben, és hirtelen megkapja a parancsot, vagy a megbízatást, szólj hozzájuk. És aztán prófétált, és ímé élet költözött beléjük, és mindannyian a helyükre kerültek, összelettek illesztve, úgyhogy a dolognak keze, lába, feje és karja lett. Ugyaneztnek kell most megtörténnie az íge hirdetés és a Szent Szellem hatalmas kiáradása által, hogy Jézus Krisztus testének tagjai össze legyenek illesztve, és nem egy embernek, hanem a fejnek, Krisztusnak legyenek alárendelve, és így egy isteni egységgé váljanak, mint az isteni kinyilatkoztatás helye itt ezen a földön. Ha már röviden érintettük Krisztus mennybe menetelének témáját, hadd olvassak fel legalább 2-3 igehelyet, és kapcsoljam össze őket röviden a mi felvétetésünkkel. A Lukács 24. fejezetének, Lukács 24. fejezetének 50. versétől. Ezután kivezette őket a városból Betánia közelébe, majd felemelte a kezét, és megáldotta őket. És az történt, hogy miközben megáldotta őket, elvált tőlük, és felemeltetett a mennybe. Ehhez felolvasom az apostolok cselekedetei első fejezet 9-től 11. terjedő verseket. Apostolok cselekedete 1, a 9-11. verset. Eme szavak után felemeltetett a szemük előtt. Egy felhő magába burkolta őt, és eltakarta a szemük elől. És miközben még szemeiket rendíthetetlenül az égre függesztették, miközben ő a mennybe emelkedett, egyszerre csak két fehér ruhás férfi állt mellettük, akik ezt mondták: ti galileai férfiak, mit álltok itt, és nézitek az eget? Ez a Jézus, aki felvétetett közületek a mennybe, ugyanúgy fog eljönni, ugyanazon a módon fog eljönni, vagy visszajönni, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Amen. Nem fog elképzelések, illúziók formájában megjelenni, hanem ugyanaz a Jézus, aki mi érettünk hússá lett, és ebbe a világba született, aki Poncius Pilátus alatt szenvedett, aki meghalt, sőt, keresztre is lett feszítve, aki el lett temetve, aki harmadnapon feltámadt és felment a mennybe. Ugyanaz Jézus fog testben visszajönni, amilyen bizonyos az, hogy mi testben átalakulunk, és egy feltámadási testet kapunk, és azokkal együtt, aki Krisztussal elaludtak, Krisztusban elaludtak, elragadtatunk, hogy az Úr elébe és a levegőjékben találkozzunk vele. Egy testvér egyszer azt mondta nekem az Egyesült Államokban: a levegőjég, amelyben találkozunk az Úrral, az egy új mennyei levegő, amelyet itt körülvesz minket. Múlt vasárnap pedig azt mondja nekem Londonba, hogy a vőlegény már eljött, és ajándékokkal halmozta el a mennyasszonyt. Majd azt mondtam, hogy ezt megtette pünkös napján már, a Szent Szellem kitöltetésével. Amikor eljön a vőlegény, hogy hazavigye a mennyasszonyt, akkor beteljesedik, ami a János 14-ben van megírva. Jézus megadta az ígéretet, hadd olvassam fel nektek, mert mindig fontos, hogy Isten maga szóljon az ő drága és szent ígéjén keresztül. János 14. fejezet, az első vers. A ti szívetek meg ne rémüljön, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, amennyiben nem így lenne, megmondtam volna nektek, mert elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor elmentem, és helyet készítettem nektek, újra eljövök, és magamhoz veszlek titeket, azért, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nos, nincs ígéretünk arra nézve, hogy az Úr Amerikába vagy Németországba jön-e vissza. Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatosan az az ígéretünk van, hogy visszajön, és azok, akik Krisztusban elaludtak, elsőként fognak feltámadni. Elolvasom nektek, és szívből kérlek, ne értelmezzetek semmit. Hagyjátok az írást úgy, ahogy írva van. Higgyétek el, és aztán meg is fogjátok látni a beteljesedését. Az első Tesalonika 4. fejezetének itt a 14. vers a legfontosabb. amelyet a legtöbben egyáltalán nem olvasnak, és nem is neveznek figyelem, nem is vesznek figyelembe. Első Tesalonika 4, a 14. verstől. Mert amilyen bizonyossággal hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyanolyan bizonyossággal fogja Isten Jézuson keresztül az elaludtakat is ővel együtt egyesíteni. Amennyiben a Krisztussal elaludtak nincsenek jelen az ő eljövetelekor, akkor a Szentírás meg lenne szegve. Ő magával fogja hozni a Krisztusban elhunytakat, akiknek szintén meg kell kapniuk a feltámadás testét. Megértettétek ezt? Mert az első feltámadás még előttünk áll, tehát ő Jézus által egyesíteni fogja az elhunytakat önmagával. És akkor jön a csodálatos rész. Mert ezt az Úr szavára alapozva mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogunk semmi előnyben lenni azokkal szemben, akik elaludtak. Most képzeljétek csak el, ha Krisztus már most az élők között lenne, akkor egy mérfölddel megelőznénk az előttünk elhunytakat. És itt azt mondja az írás, mi, akik élünk, nem leszünk előnyben az elhunytakkal szemben. Az Isten ígéje iránti tisztelet, az Isten igazság, és a kezdet, amely elvezet minket az isteni kinyilatkoztatáshoz és felismeréshez. És milyen csodálatosan van megfogalmazva, hogy ezt az Úr szavának az alapján mondjuk nektek. Azt is mondhatta volna, hogy így szól az Úr, mert ez az Úr szava, és az Úr szava az így szól az Úr. Mert ezt az Úr szavára alapozva mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és akik megmaradtunk az Úr eljöveteléig, nem fogunk semmi előnyben lenni azokkal szemben, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog alá szállani. Nem egy eszme, nem egy tanítás, nem egy kinyilatkoztatás, semmi ezekből, hanem az Úr maga. És ugyanaz az Úr, aki keresztre lett feszítve, eltemetve, feltámadt és felment a mennybe, ugyan azon a módon fog visszajönni, ahogyan felment a mennybe. Így mondja a Szentírás, és így hisszük mi is. Mihelyt elhangzik az ő ébresztői hívása, és amint megszólal az angyalok fejedelmének hangja, és felcsendül az Isten harsonája. A Krisztusban elhunytak elsőként fel fognak támadni. Rögtön azután mi, akik még élünk és megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr elébe, a levegőbe. És akkor mindörökre egyesítve leszünk az Úrral. Akkor az egész mennyasszony gyülekezet, a vérrel megváltott sokaság, az ószövetség és újszövetségi igaz hívők Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal együtt Isten dicsőségés vacsoráján lesznek a dicsőségbe. Ma még mindannyian szétszórva élünk itt a földön, és várjuk Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetelék. Az egyik legfontosabb íge ebben az összefüggésben az első János 3. fejezetben található, itt pedig a 3. versben. Első János, 3. fejezet, 3. vers, sőt, talán már a 2. vers is. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé válunk, vagy leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor ez a kinyilatkoztatás bekövetkezik, akkor olyanok leszünk, mint ő, mert látni fogjuk őt, olyannak, amilyen ő valójában. Mindannyian velem együtt olvastatok, valóban megvan mindannyiótokban az Isten ígéje iránti tisztelet, amikor ez a kinyilatkoztatás bekövetkezik. Isten szent ígéje szerint, akkor olyanok leszünk, mint ő. Hol van még most a testünk átalakulása? Ki olyan ma, mint ő? pökhendiség és elbízakodottság lenne, ha valaki ezt magáról hinné vagy feltételezné. És itt meg van írva, mert meg fogjuk őt látni olyannak, amilyen ő valójában. A mennyasszony találkozni fog a vőlegénnyel, és a mennyasszony valóság lesz. A feltámadás is valóság lesz. Testünk átalakulása is egy valóság lesz. A mennybe menetel, az elragadtatás, minden valóság lesz. És a menyegzői vacsora is valóság lesz. Azok a dolgok, amelyeket Isten megígért az ő szavában, amikor beteljesednek, isteni valósággá válnak. Egészen őszinte vagyok. Hiszen ha valaki lelkesedést keltene, mi haszna lenne ennek? Én át szeretném élni az írottakat, a megtérést, az újjászületést, az áldásokat Istentől. Mindent át szeretnénk élni, ami még jövőbeni, de Isten tanácshatározathoz tartozik, számolnunk kell azzal is, hinnünk kell, hogy az Úr beteljesíti azt, ahogy az előbb említettük is. Ketten lesznek a mezőn, ketten az ágyban, egyik felvétetik, másik vissza. Itt nincs semmi értelmezés. Az íge annyira egyértelmű, hogy egy magyarázat kriminális lenni. Hagyjátok abba a magyarázatokat, higgyétek el az írás, csak így állhatunk meg az Isten előtt. Hiszen a magyarázat elég sokáig volt. Mit mondott Branham testvér olyan gyakran? A vallási felekezetekben értelmezve van az íge, de Isten elküld egy prófétát, hogy kivonjon minket az összes értelmezésből, és visszavezessen az ígéhez, mert az íge az eredeti mag. És, ahogy már ez is említve lett, az íge örökké megmarad. Péter pedig azt mondja, ez az íge, az evangélium, amelyet hirdetünk nektek. Ennyit a mi szeretett Urunk és vőlegényünk visszajöveteléről. Valóban bármelyik pillanatban számíthatunk az ő visszajövetelével. Én nem tudom, hogy ma még tudunk-e foglalkozni a politikai vagy vallási eseményekkel, de az elmúlt hónapokban annyi minden történt, amennyi az elmúlt 45 évben nem történt meg. Szemünk előtt olyan dolgok történnek, amelyeket Isten ígéje előre megjövendőlt. És hányszor hangsúlyoztuk, hogyha az evangélium hirdetve kell legyen minden nemzetnek és nem népeknek, akkor Istennek meg kell nyitni az ajtókat erre nézve, hogy ez megtörténhessen. Ha van egy vasfüggöny, és ott még egy másik féle függöny, hogyan történhet ez meg? Isten megadta a földi eszközöket és lehetőségeket is, hogy az íge hirdetve és terjesztve legyen. De különösen most a politikai események egyszerűen legnyűgözőek. Csak röviden, ne féljetek, időben befejezzük. De röviden, ami Izrael népét illeti. Én hiszem, hogy mindenki, aki átélte Istent, szereti és tiszteli Izrael népét, mint Isten szövetséges népét. Aki nem szereti Izrael népét, az nem tudja szeretni Istent sem. Isten Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül kiválasztott magának egy népet, és még meg sem kérdezhetjük tőle, hogy miért tette, amit tett, tisztelet az ő nevének. De nézzétek, mi történik az utóbbi időkben. És elhatároztam magamnak, mielőtt elindultam, hogy olvasok egy cikket a Thüringeni újságból, és őszintén be kell vallanom, hogy ha hallani azt, ami nálunk Berlinben és mostanában Franciaországban is történik, akkor az ember mégis megrendül. De amit ott olvastam, az ezer éves ünnepségen hatalmas transzparenseket emeltek a levegőbe, amelyeken ez állt. Halál a zsidókra, nekünk az élet. Nyíltan skandálják, terjesztik, az ilyen szlógeneket hirdetnek olyan zsidó ellenes hozzáállással, amely egész Oroszországban soha nem volt ismert. Most pedig azt kérdezzük magunktól, miért engedi ezt meg Isten? Én nem vagyok Isten titkos tanácsadója, de annyit azért elmondhatunk. Még mindig vannak zsidók minden országban, amelyek nem tartoznak sem Oroszországhoz, sem Franciaországhoz, vagy Németországhoz sem, és akiknek vissza kell térniük az ígéret földjére, hogy Isten leleplezhesse magát nekik. És éppen ezért engedi meg Isten, hogy összepakoljanak, mert az idő sürget. Megértettétek ezt? Istennek vannak olyan útja, amelyeket mi nem értünk meg. Ézsás prófét 55. fezetében pedig ez áll, az én útaim nem a ti útaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amilyen magas a menny a föld felett, olyan magasak az én útaim a ti útaitok felett. De mi történik? A zsidóknak vissza kell térniük az ígéret földjére. Itt nem lehetnek megáldva, ahol vannak. Nekik vissza kell térniük, mert ott fog fellépni a két próféta az elragadtatás után, hogy közhírré tegyék a nekik szóló ékeüzenetet. És aki hallani akarja azt, annak ott kell lennie, különben nem hallhatja meg. Így, hát Isten ennek a nemzedéknek a végén ismét megengedi, hogy azok, akik eddig még álmodtak, ugye, akik haboztak, most mégis csomagolniuk kell, és elmenjenek oda, hova tartoznak, hogy ott legyenek, amikor az isteni üzenet hirdetve lesz számukra. Szeretteim, ezek Isten útjai, amelyeket nem minden alkalommal tudunk megmagyarázni, vagy megérteni, nem is akarjuk, de annyira mégis tiszteljük Istent, hogy nem enged meg semmit, ami nem szolgálná az ő célját és akaratát. Isten mindig valamilyen értelmet és cél kapcsol össze azzal, ami történik. Hiszen tudjuk, hogy több mint 100 országból visszatértek már a zsidók, és ez jó így. De amint már mondtam, az utolsóknak most erőszakkal is vissza kell térniük. Kényszerítve lesznek azzal. Amennyiben ez nem megy békességesen, akkor Istennek egy kis fenyítőpálcát kell használnia, hogy mégis hazatérjenek, mert már Mózes próféta által is meg lett mondva, hogy Isten szétszórja ugyanaz ő népét minden országba, nemzetek és a világba, és a végén mégis összegyűjti őket. Így van megírva a Jeremiás 31-ben, így van megírva. Most látom, hogy némelyek írják is, amit mondok, ez örömöt okoz nekem, nagyon örülök neki, mert mi haszna lenne, ha itt hirdetnénk az ígét, és senki sem figyelne rá. A Jeremiás 31. A 7. versétől kezdve olvassátok el magatoknak, aztán a 14. versig. Ugyanígy Ézsaiás prófétánál, Ezékielnél létezik nagyon sok ígevers, amely erre utal. Ézsás 14, az egyik legfontosabb ígevers, ígeszakasz, mert az Úr megkönyörül Jákóbon, és újra kiválasztja Izrael népet, vagy még egyszer kiválasztja őket, és megnyugtatja őket a szülőföldjükön. Hatalmas ígéretek léteznek az Ezékiel 36., 37., 38. fejezetében, és sok más helyen a prófétai szavakban, ahol arról van szó, hogy ez még az utolsó napokban, sőt, az évek végén van megírva. A napok végén többször is szerepel az Ezékiel 38-ban, azonban a 8. versben ez áll. Bizonyos idő elteltében kapod a parancsot, és az évek végén el kell jönnöd egy olyan országba, amely felépült, helyreállt a háborúból. Amikor Izrael népe ellenségei aztán újra Izrael ellen támadnak. De most nem tudunk részletesebben kitérni ezekre a dolgokra. Csak meg tudtuk említeni, meg akartuk említeni, hogy megértsük ennek az utolsó generációnak az elején, a második világháborúban történtekkel, és természetesen röviddel azután megkezdődött a nagyszerű nagyszerű összegyűjtés. 1948. május 14-én Jeruzsálem utcáin azt az éneket énekelték, amelyet mi is gyakran énekelünk. Glóri, glóri, halleluja! És táncoltak tisztelegve az Úr előtt, mert a földterület újra országgá vált. És kitette ez, kinek volt az akaratában? Ez a bibliai profécia beteljesedés. És az is megvan írva, hogy a fügefáról tanuljatok példát. Sokan azt mondhatják, hogy ez egy önkényes értelmezés. Nem. A fügefára való utalás már az Ószövetségben is meg lett adva Izrael népére vonatkozóan. És ezt szeretném felolvasni is nektek. Nem csak a Máté 24-ben szerepel, hanem a Hósás 9. fejezetének 10. versében is megvan írva. Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izrael népét, mint korai gyümölcsöt a fügefán, első hajtásában láttam a ti atyáitokat. Vagy tekintetbe vettem a ti atyáitokat. És ha mi Urunk a Lukács evangéliumában azt mondja, amikor a fügefa és minden más fa nedvdús lesz. Egy nagyon fontos megjegyzés, nem csak a fügefa, hanem az összes többi fa is. Felolvasom nektek, hálás vagyok Istennek, hogy megvan a 4 evangélium, és ami az egyikben nincs megírva, az a másikban benne van, és kiegészítik egymást úgy, hogy valóban teljes áttekintésünk van. A Lukács 21. fejezetének 29. verse. Aztán még egy példát mondott nekik. Vegyétek tekintetbe a fügefát és az összes többi fát. Mihelyt kihajtanak, magatok is felismeritek, ha látjátok, hogy már most közel van a nyár. Már most, ha Izrael népe a fügefa, akkor automatikusan az összes többi nép is, akik szintén lelettek igázba és uralkodtak rajtuk a gyarmati időkben, amikor a nagy brit birodalom a fél világot uralta, például 49 állam volt egyedül a brit korona alatt, egész Ázsia, egész Afrika. Nos, ezek mind ledobták magukról az elnyomás igáját, mind függetlené váltak a második világháború után, és Izrael népe is. És mi történik most? Jegyezzétek meg ezt magatoknak, és ez az Úr szava. Az utolsó fák most kezdenek nedvtúsak lenni, kihajtani. A balti köztársaságok, miközük van nekik ahhoz, amit Hitler vagy Sztálin megállapított vagy tettek, hogy határokat toltak ide-oda. Most mind kihajtani kezdenek, nedvtúsak lesznek. Az elsők már az utolsó generáció elején kezdtek hajtani, most az utolsók kezdenek hajtani, az idő sürgek. Sürget, mert le akarják rázni magukról a szigát, amely rájuk lett kényszerítve. Ez nagyon-nagyon fontos, és ti azt gondolhattok, amit akartok, de én nagyon-nagyon jól megfigyelem a politikai fejleményeket. Nos, ha Isten nem hívott volna el az evangélium hirdetésére, politikát gyakoroltam volna, határozottam. De ez csak mellékesen. Nekünk valóban szemmel kell tartanunk a dolgokat. Amikor Gorbacsov utoljára Kelet-Berlinben járt, tudjátok, mit írt Honecker úr könyvébe? Aki túl későn érkezik, azt a történelem megbünteti. Pár hónappal később az a férfi, szóval itt van feketén előttem nagyon szépen leírva, aki késik, azt a történelem megbünteti. Pár hónappal később az a férfi, aki késett, már megkapta történelem büntetését. És íme, mi áll a Lukács egy első fejezetében? Ő az, aki királyokat kinevez és királyokat eltávolít. Ő az Úr. Nos, hány király lett eltávolítva az elmúlt néhány hónapban? És ez folyamatosan zajlik, és mi történik most? A római birodalom is, figyeljetek, a római világbirodalom, amelyen a világ szerte érvényesülő szellemi hatalom fog lovagolni. A Bibliában gyakran olyan kifejezések vannak használva, amelyek nem egészen ízlésesek ugye számunkra. A Jelenések 17-ben tájékoztatva vagyunk, hogy egy szajha vagy parázna lovagol a fenevaron. És talán valaki azt mondhatna, Isten embere, egy ilyen szókifejezés nem illik egy ilyen tisztességes összejövetelbe vagy könyvbe, mint amilyen ez. De Isten olyan példákat adott, egy asszony hűtlen lett és elbukott Istentől, és a Szentírás a 2. Tesalonikai 2. fejezetében a nagy hitehagyásról, a bűnembereiről beszél, aki minden, ami Istennel is és Isten tisztelettel kapcsolatos, föléje emeli magát. De ami felmérhetetlen, az valójában itt van a Jelenések 17-ben, ahol olyan szépen elénk van tárva, itt elolvashatjátok az első verseket. Voltak éppen egy egész éjszakára van szükség, hogy egy egész bibliórát tartsunk. Itt írva van a szarvakról, a 4. versről például. Az asszony bíborba és karlátvörösbe volt öltözve, és gazdagon fel volt díszítve arannyal, drága kövekkel és gyöngyökkel. Kezében egy aranypoharat tartott, amely tele volt utálatos dolgokkal és paráznaságának szennyével. És homlokán egy név volt leírva, egy titok, Nagy Babilon, a bujálkodók, kacérkodók anyja, és a föld utálatos dolgainak anyja. Láttam az asszonyt, amint le volt részegedve a szentek és Jézus tanúinak vérétől. Ettől a látványától nagy csodálkozás fogott el. Nos, nem tudom, hogy mindannyian elolvastattuk-e a hagyományos című kereszténység könyvet, de aki egy kicsit belenéz a történelembe és az egyház történetbe, az valóban megdöbbenthet. Hány mártír létezett már csak azért, mert nem hajoltak meg a világegyház nyomása alatt. És amennyiben itt egy állatról van szó, az állat mindig hatalmat jelent. Szeretnétek ezt is pontosan tudni? Felolvasom nektek a Dániel prófita könyvéből, csak azért, hogy ne távozzatok innen, és ne mondjátok, az a férfi mondott valamit, amiről nem tudjuk, hogy mi legyen az. Dániel 7. fejezetének a 23. verse. Tehát a következő tájékoztatást adta nekem. A 4. fenevad egy 4. birodalmat jelent, amely itt a földön lesz. És ez különbözik mindenféle másik birodalomtól. El fogja nyelni az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. Aki ezt a fejezetet elolvassa végig, az tovább is oltatja. Szó van a 3,5 évről, azokról, akik a szenteket üldözőbe veszik, és a 27. versben az áll. Rögtön azután a királyság és az uralom és a hatalom az egész ég alatt a magasságos szent népének lesz odaítélve. Az ő birodalma örökkévaló lesz, és minden másik hatalom neki fog szolgálni, és alávetik magukat nekik. Az utolsó világbirodalom a római birodalom lesz, és a most itt Közép-Európában zajló összeállítás egyszerűen az eredeti viszonyok helyreállítása. Vajon miért nevezik az európai közösség szerződéseit római szerződéseknek? Mert Rómában jöttek létre, és ott lettek megírva, aláírva. Higgyétek el, az idő előre haladott. Sőt, a seb, amelyet az állatnak okoztak, amikor egy fejeit, mintha halálra kivégezték volna, ez a seb meggyógyul. Az egész világ elcsodálkozik rajta, még a nemzetünket évekig megosztó szakadás is véget ér. És az egész világ csodálkozik. Kissé megrémül, de senkinek nem kell félnie, ha békességben élünk Istennel, egy békeszerető nép vagyunk. De látjuk, hogy most minden a szemünk előtt beteljesedik. És ha akarjátok, megmutathatok nektek egy prospektust, valószínűleg nálam is van, az egő éremmel. Ki ismeri egy kicsit az európai valutát, amelyel mindent lebonyolítanak majd és elszámolnak. Minden egyesül. Semmi sem utal többé halogatásra. És hamarosan meg lesz Európa politikai, gazdasági és vallási egysége. És aki nem vesz részt benne, ahogy a Szentírás mondja, nem fog tudni sem vásárolni, sem eladni, venni, és eljutunk ahhoz a ponthoz, hogy feltegyük a kérdést, mi is legyen a fenevad bélyege, mi legyen a fenevad, mi a 666-os szám. Erről sokféle vélemény létezik, de mit mond Isten ígéje erről, mi az igazság, nekünk tudnunk kell a dolgokat. És aztán jön a felhívás, ti én népem, jertek ki közülük, válasszátok el magatokat, és ne érintsetek semmi tisztátalan, azért, hogy ne legyetek közös részesedésben bűneikkel. Tudom, hogy nem népszerű, ha az ember az árral szemben úszik, és bizonyos dolgokat a nevén nevez, de mi, az élő Isten gyülekezeteként úgy hisszük az ígét, ahogyan Jeruzsálemből kiindult, és nem úgy, ahogy Róma, amint tudjátok, a felismerhetetlenségig eltorzította, és eltorzítja még ma is folyamatosan. Ezzel nem túloztam semmit, ez az igazság. Minden hamisítva lett, csak a külső név maradt meg, de minden más valójában már nem igaz. Nem egyezik meg a valósággal. És a reformáció napjaitól kezdve Isten egy új kezdetet vezetett be, és egyre nagyobb és nagyobb volt a megértés és a tisztánlátás. Egymást követték az ébredések, egészen a Szent Szellem kitöltetéséig, a korszakváltáskor, és aztán természetesen 1946 májusában, amikor Branham testvér megkapta ezt a mennyei látogatást, és én elhiszem ezt, elhiszem úgy, ahogy van, hogy egy angyal Gábrielhez is, hogy egy angyal Gábriel eljött Dánielhez, eljött Máriához, és eljött Zakariáshoz is. És voltak Isten emberei a földön, akiknek valóban kapcsolatban álltak Istennel. Elhiszitek ezt? Én teljes meggyőződéssel elhiszem. Elolvastam a 4. Mózesből is az ígét, amikor Isten azt mondja, ha van közöttetek egy prófét, akkor kinyilatkoztatom magam neki, álmokban és látomásokban szólok hozzá. De Mózessel az Úr szemtől szembe beszélt, és ő láthatta az ő alakját is. Amennyiben nem haragszoktok rám, akkor elmondom nektek, hogy Branham testvér valóban látta egyszer az Urat egy búzamezőben, és látta a köntössét, és elfordította a tekintetét, majd újra ránézett, és felkiáltott Jézus. És amikor ezt a Jézus szót kiejtett az ajkán, az Úr feléje fordult. Rátekintett, és kinyújtotta feléje mindkét kezét. És Branham testvér természetesen összehanyatlott. Azt mondta, hogy gyakran látta már az Úr angyalát, aki eljött hozzá. Le is írta őt, de egyszer látta az Úr arcát. És azt mondja, hogy nincs, nem létezik festő, nem létezik művész, aki valamilyen módon meg tudná örökíteni az Úr arcvonásait, még messziről sem. Amint tudjátok, nekem megadatott az a nagy kegyelem és a kiváltság, hogy megismerhettem Isten nekem ez emberét, és nem szégyellem kimondani, hogy ő volt a legnagyobb Isten embere Jézus Krisztus ideje óta. Egy Isten által küldött ember, egy próféta, aki az Isten íge üzenetet hirdette ebben az időben. Sok helyet felolvashatnék nektek Isten ígéjéből, és higgyétek el, nem vagyok ostoba, nem mernék több, mint 100 országba utazni, feláldozni és kockára tenni az életemet és az időmet, hogy aztán valami meséket mondjak az embereknek. Az igazságot mondom nektek. És csak néhány bibliai idézetet szeretnék még felolvasni nektek, ezzel kapcsolatosan, hogy ez a rész is mindenkihez eljusson ma ezen a helyen. Az Ámos 3-ban található a jól ismert hely, igaz rész, Ámos 3:7, Isten az Úr nem tesz semmit annélkül, hogy előbb kinyilatkoztatná az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Mielőtt Isten valami különleges tesz, vagy tett itt ezen a földön, kinyilatkoztatta azt egy prófétának. Legyen az Ábrahám, Mózes, így is voltak próféták, akiknek Isten kinyilatkoztatta magát. Létezett egy keresztelő János is, aki előkészítette az útat az Úrnak, és aki egy egészen különleges szolgálatot és feladatot kapott. És ahogy korábban is olvastuk, nem csak egy helyen szerepel az Új Szövetségben, hogy az Úr szintén prófétát akart elküldeni. De felolvasom azt a részt is a Malakiás próféta könyvéből, az utolsó előtti verset, Malakiás, az Ószövetség utolsó fejezetének utolsó előtti versét. Vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes, félelmetes napja. Ez egy nagyon fontos kijelentés, de hiszen tudjátok, ki volt Íjés. Íjés Isten embere volt, aki felment a Kármel hegyére. Ott volt a 450 Asera pap is, 400 Baál papok, és Izrael népe, Isten népe ingadozott ide-oda sántikálva. És ez az Isten embere az Úr parancsára odament ezek közzé, felállította az oltárt, fogta a 12 követ. Miért a 12 követ? Ezt elolvashatjátok az első királyok 18-ban. A 12 követ Izrael népének 12 törzsének számának megfelelően vette, és újra felépítette az Úr oltárát, aztán imádkozott, és az Úr meghallgatta, és tűz hullott az égből. Isten elküldött egy embert, aki újra a gyertyatartóra állította a 12 apostol tanítását. Isten elküldött egy embert, hogy visszavezessen minket az eredeti ígéhez, az íge hirdetéshez, amelyet az ős kereszténységben keveretlenül értelmezések és módosítások nélkül gyakorolva lett. Az íge hirdetés Istenről, a keresztségről, az úrvacsoráról, mindazokról a dolgokról, amelyek az egyház története során meglettek változtatva, átlettek értelmezve. Isten azt akar, és ezt megmutatom most nektek, hogy Krisztus visszajövetelével összefüggésben van, hogy megajándékozza a gyülekezetet az Úr eljövetele előtt egy olyan idővel, amelyben rendbehoz, helyreállít és felüdít. Felolvasom az Isten ígéjéből az apostolok cselekedete 3. fejezetének 19. versétől. Így tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek meg legyenek bocsájtva, hogy az Úr színe elől elérkezzen a felüdülés ideje. Eljön, és hogy elküldhesse nektek Jézust, aki feltkentként lett elrendelve nektek. Tehát a Jézus Krisztus visszajöveteléről van szó, és hallgassátok meg, hogy mi van most megírva. Őt azonban, tehát ezt a Jézust, kétségtelenül be kell fogadja az ég vagy a menny, mindazon dolgok helyreállításának idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak Ajka által. Eme szavak szerint Jézus a mennyben marad, amíg el nem érkezik a felüdülés és minden dolgok helyreállításának az ideje. Pontosan? És hogy Isten most minden dolgot úgy végez, ahogyan azt az írásban megígérte, azt a Máté evangéliumának 17. fejezetéből tovább olvashatjuk. Egy szintén jól ismert íge szakasz, és szeretném, ha mindenki felismerni az összefüggést is. Amikor Jakab, János és Péter Krisztussal a megdicsőlés hegyén voltak, Mózes és Íjés is megjelent a megdicsőlés hegyén. Ezt mindannyian elolvashatjátok itt a Máté 17-ben, hogy Mózes és Íjés is megjelentek ott. Megtaláltátok a 3. vers, és ime megjelent nekik Mózes és Íjés, és értekeztek vele. Most pedig jegyezzétek meg magatoknak. Itt jön a kérdés, a tanítványok kérdése Íjéssel kapcsolatban. És most felolvasom nektek a Máté 17. fejezetének 10. és a 11. versét. Akkor a tanítványai megkérdezték tőle, hogyan állíthatják az írástudók, hogy Íjésnek kell előbb eljönnie. Ő így válaszolt nekik. Így és valóban eljön, és mindent helyre fog állítani. Annak megfelelő állapotában. Tehát Keresztelő János már előzőleg megjelent volt, és ez az Illyés, aki most a megdicsőlés hegyén is ott volt, szintén megjelent, de nem végzett semmilyen szolgálatot, hanem Mózessel együtt eljött, mert ők azok a két prófét, akik a Jelenések 11. fejezete szerint újra visszatérnek, és ez a kettő ott volt, és most a tanítványok kérdése, miért mondják az írástudók, hogy Illyésnek el kell jönnie először? És azután az Úr válassza, így és valóban eljön, és mindent helyre állít. Tehát Isten egy olyan embert akart elküldeni, aki így és próféta példájára hasonlít, egy visszaigazolt prófétát, aki nem értelmezéseket mesél, hanem az ígét, és mindent újra helyreállít. Annak megfelelő állapotába. Most már szinte olvasni tudom a gondolataitokat, anélkül, hogy próféta legyek. Hogy egyesek szerint János már Illyés volt, ugye? János Illyés szellemében és erejében jött el, ez igaz, és ezzel kapcsolatosan legalább két vagy három bibliai idézetet felolvashatok nektek, hogy ezt is bibliai kontextusban megértsétek. A Lukács első fejezetének 15. versében Jánosról a következők vannak írva. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és erős italt nem fog fogyasztani, és a Szent Szellemmel lesz beteljesedve már születésétől kezdve vagy fogva. Izrael népének fiai közül sokakat visszavezet az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő az, aki az Úr előtt fog járni, Illyés szellemében és erejében, hogy az atyák szívét a gyermekek felé fordítsa, és az ellenszegülőket az igazak gondolkodás módjára terelje, hogy az Úrnak egy jól előkészített népet készítsen. A János evangéliumának első fejezete 21. versében áll, sőt, talán a János első fejezetének 21. versétől, sőt, talán már a 20. verstől. Akkor ő nyíltan bevallotta és kijelentette, én nem vagyok Illyés, nem vagyok Krisztus. Ők pedig tovább kérdezték tőle, akkor ki vagy te, Illyés vagy te? Ő azt mondja, nem vagyok az, te vagy Alma próféta? Ő így válaszolt, nem. János pontosan tudta, melyik ígehely teljesedett be az ő szolgálatán keresztül. Nem a Malakiás 3. fejezetének utolsó része, hanem a Malakiás 3. fejezetének első verséből az első rész. Ímé elküldöm az én hírnökömet előtted, és ugyanúgy az Ézsaiás 40. fejezetének a 3. verse. Tovább olvasom a János első fejezetének 3. versét. Vagy igen, a János első fejezetének 23. versét. Erő így válaszolt, én vagyok annak a hangja, aki a pusztában kiállt, készítsétek elő az Úr útját, amint Ézsaiás proféta parancsolta. Márk evangéliumának első fejezetéből az első 3 vers. A Jézus Krisztusról, Isten fiáról származó üdvüzenet a következőképpen kezdődött. Ahogy megvan írva Ézsaiás prófétánál, imé elküldöm előtted a hírnökömet, hogy előkészítse neked az útat, vagy előtted az útat. És egy hang kiállt a pusztában, készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit. Most pedig megkérdezem tőletek, én adom meg a történtek sorrendjét, vagy már az új szövetségben meg lett adva a történtek sorrendje? Itt már osztályozva lett, itt teljesen egyértelműen meg lett fogalmazva, ami a Malakiás 3.1-ben és az Ézsaiás 43-ban van megírva, 40. fejezik 3. versében. Én nem vagyok sem Máté, sem Márk, sem Lukács. Az evangélisták a Szent Szellem ihletésére osztályozták mindezeket az eseményeket isteni módon. És hálás vagyok az Úrnak, hogy osztályozva lettek. Hiszen van egy Istentől szabályozott Bibliánk, és üdvös állapotban van az az ember, aki ezt megérti, és hagyja magát beilleszteni ebben az isteni sorrendbe. Miért van ennyi rendellenesség? Mert az emberek a saját elméjükkel közelítették meg a Szentírást. És nézzétek az utolsó prófétának, közvetlenül az Úr nagy és rettenetes napja előtt kellett eljönnie. Ezzel kapcsolatosan két bibliai idézet az Ószövetségből és az Újszövetségből. Tízet is el lehetne olvasni kapásra. Ézsás 13. fejezetének a 6. verse. Ézsás 13. 6. versétől. Jaj, veszékeljetek, mert közzel van az Úr napja, mint egy viharverés, úgy jön el a mindenhatótól. Ezért lankad elernyetten le minden kar, ereje fogytán, és minden ember szíve kétségbe esik. Most tovább olvashatjátok, a 9. vers. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az Úr napja, hogy egy kegyetlen telve méreggel, haraggal és ízó bosszúsággal, hogy pusztává tegy a földet, és elpusztítsa rajta élő bűnösöket. Mert az ég csillagai és a nagy csillagképek közöttük nem ragyogtatják többi a világosságukat. A nap már felkeltekor elhomályosul, és a hold sem ragyogtatja a fényét. Ti olvashatjátok tovább. Joel prófétát is, és más helyeket az Ótestamentumban. Hadd térjünk a 2. Péter 3. fejezetéhez, hogy pontosan tudjátok, hogy az Ótestamentum prófétái és az Új Szövetség apostolai egy és ugyanazt mondták. 2 Péter 3.10. Csak hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Azon a napon az égbolt egy robbaljal el fog tűnni, az elemek pedig lángokban megolvadnak, vagy feloldódnak, és a föld, és minden rajta lévő alkotás tűzben fog elpusztulni. És mikor jön el ez a nap? Hiszen most van a megváltás napja, most van a kellemetes, kedvező idő. Mindazonáltal, amikor a megváltás napja véget ér, amikor a kegyelem lezárul, és a mennyasszony gyülekezet felvédetik a dicsőségbe, akkor a kegyelem trónja ítélő székké válik. És hogy akkor milyen ítéletek várnak a földre, azt a Jelenések könyvében és más helyeken elolvashatjátok. Az emberek kiáltani fognak, hegyek essetek ránk, dombok takarjatok el minket a trónon ülő haragjától, a bárány haragja elől. Be fog következni az isteni ítélet, az elszámolás az egész földkerekségén, a dőfösek meg lesznek alázva, és azelőtt Isten el akarta küldeni, ahogy előzőleg mondva is lett, imi elküldöm nektek a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes vagy félelmetes napja. És Isten elküldte őt a megváltás napjának a végén, a kegyelem idejének végén, és hogy össze legyen gyűjtve a mennyasszony gyülekezet, külön legyen választva, hogy közvetítve legyen az isteni ígeüzenet, hogy összehozza őket, hogy egyesítse őket, hogy fel legyenek készülve, hogy aztán felvétethessenek, hogy örökké az Úrral lehessenek. Pál apostol is hasonlatosan írt az Úr napjáról az 1. Tesalonika 5. fejezetében, és ott arra intette a hívőket, hogy ne higgyenek egyszerűen el mindent, hogy az Úr napja már eljött volna. És itt eljutunk egy nagyon pontos ponthoz és jelhez, az 1. Tesalonika 5. fejezetének, és ezzel be is fejezzük. Az 1. Tesalonika 5. fejezetének 1. versétől. Ami pedig az időt és az órát illeti. Szeretett testvéreim, arról nincs szükségetek írásos tanításra. Hiszen magatok is jól tudjátok, pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. És most jön a felismerés jele. Amikor azt fogják mondani, most már béke és biztonság uralkodik, éppen akkor lepi meg őket a hirtelen a pusztulás, mint a vajudás a terhes asszony, és bizonyára nem menekülnek meg. Egy rendkívülien fontos megjegyzés. Számos bibliai idézetekben, különösen a Máté 24, Lukács 21, a Máté 17 és a Lukács 17. fejezetében sok helyen írva van a végidőről. Az Úr háborúkról, háborús zűrzavarokról, éhínségekről, földrengésekről, drága időkről beszélt. Aztán a Máté 24. fejezetének 8. versében azt mondja, ezek a vajudások kezdete. Most már mindent megéltünk. Hatalmas háborúkat, az első és a második világháborút, éhínséget, hatalmas földrengéset. Természetesen, ha itt nem remeg a föld, akkor azt hisszük, hogy nem is fordult elő, de a különböző országokat és kontinenseket különböző módon sújt a végidő. Valahol háború, valahol éhínség, valahol drága idő, és ez így van elosztva az egész földkerekségén. Ezekből már minden létezett, és az Úr azt mondja, hogy ez a vajudások kezdete. Pál apostol, mint Isten ember az új szövetségben, a végidők végére figyel, és azt írja, amikor azt mondják, békesség és biztonság van, akkor hirtelen rájuk ront a pusztulás. Mi minden történt az elmúlt 5 évben, mióta Gorbacsov hatalomra került, egyik békekonferencia másik után. Már csak a leszerelésről, a biztonságról és a békességről, biztonságról, békességről, és így tovább van szó. Nem olvastátok az újságok címlapján? A békességről van szó, a biztonságról van szó, a leszerelésről. Miért nem 45 évvel ezelőtt? Miért csak most van folyamatban? Mert most a végidők végén vagyunk, és fel kell ismernünk, fel kellene ismernünk, hogy a bibliai proféciák beteljesednek a szemeink előtt. Most átéljük az isteni üdv történetének egy részét, és annyira mélyen meg kellene, hogy érintsen bennünket, csontig velőig, a halottak feltámadjanak szellemileg értem, és észhez térni, és felismerni, hogy Isten üdvtörténetet ír éppen a mi napjainkban. Hadd foglaljuk össze. Isten már az idő előtt kialakította az ő megváltási tervét, mert Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig van. Ő a kezdet előtt ismeri, tudja a véget. Ő ismerte a te és az én életemet minden hullámvölgyel, jóval is, rosszal, sikerrel is, kudarccal, és még mielőtt éltünk is, megszülettünk volna, amikor még bűnösök voltunk, ő a Golgotán megajándékozott és véghez vitte az egész emberiség megváltását. Most mindenki, aki szeretne Isten kegyelmében részesedni, jöhet hozzá, megtérhet hozzá, és Jézus Krisztus személyes urának és üdvözítőjének vallhatja, mert így van megírva, aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Aztán a János levelében, aki az Isten fiát magáénak tudja, annak van az örök élete. Aki nem tudja magáénak az fiút, annak nincsen élete. Két dolog létezik. Egy teljes természetes élet, amely a halálon túl is folytatódik, a halottak birodalmában, legalábbis a végítéletig, vagy még tovább. De az örök életet csak az birtokolhatja, aki Istenből született, mert csak Isten egyedül örök. Az angyalok meglettek, teremtve a fejedelemségek, a hatalmasságok, minden teremt veled, csak Isten egyedül örök. És a János evangéliumák első fejezetében Krisztusra utalóan meg van írva, ő benne volt az élet, és az élet az emberek világossága volt. Első János 5:20. Ő az igaz Isten és az örök élet. Csak egy isteni kinyilatkoztatás létezik, egy személyes isteni kinyilatkoztatás itt ezen a földön, és ez Jézus Krisztusban, ami Urunkban jött létre, történt. Aki őt látja az atyát, ő mondta azt, ő az Immanuel, velünk lévő Isten. Ő benne megbékélt Isten az emberiséggel, és aki örökké szeretne élni, annak örök élete kell, hogy legyen már most, másképp nem lehet. Ahogyan időbeli életre van szükségünk, hogy ebben a világban létezhessünk, úgy örök életre is szükségünk van, hogy örökké élhessünk. És ez egyedül és kizárólag Istenben van, és Isten kinyilatkoztatta magát nekünk Krisztusban. Aki magáinak tudja őt, annak örök élete van. Az átment a halálból az életre. Éppen ezért mondta Jézus, bizony, valóban azt mondom nektek, hogy újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. János 3:3. Barátok, ma nem csak azért vagyunk itt, hogy néhány fontos információt adjunk a történelem és az üdvösség történetének menetéről, folyamatáról. Inkább azért vagyunk itt, hogy egészen őszintén és nyíltan elmondjuk nektek, szembesítsünk benneteket azzal, hogy minden ember, függetlenül attól, hogy milyen szent az apja, milyen jóra való az anyja, milyen jóra való a családja, milyen gyakran olvassa a Bibliát, imádkozik, mindez nem számít. Minden ember, aki ebbe a világba született, bűnben fogantatott és bűnösként Istentől elválasztra jött erre a világra. És aki azt hiszi, hogy egy ájtatos vallásos gyakorlat változtat valamit is a dolgokat, az nagyot téved. Nem egy ájtatos vallásos gyakorlat, mint tisztviselő változtatja meg a történelmet, hanem Isten munkája Jézus Krisztusban tette lehetővé számunkra az Istenből való megszületést. Csak ő általa van megbékélésünk Istennel, és csak az isteni beavatkozás által jött létre Krisztusban a megváltásunk. Éppen ezért teljes őszinteséggel is nyíltan el kell mondanunk nektek, ami János 3-ban is meg van írva, és amit az Úr is hangsúlyozott, nagyon hangsúlyozott, hogy ami testtől születik, az test. Vagy ami a húsból születik, hús, és ami a szellemből születik, a szellem. Ne csodálkozzatok, hogy azt mondtam, mondom nektek, újjá kell születnetek. Az előbb olvastuk az 1. Péter 1.23-ból, hogy a mag az íge. Újjászülettünk Isten szelleme által, az örökké megmarandó íge magja által. A születéshez magra van szükség. Aki Istenből szeretne megszületni, annak magába kell fogadni az isteni magot, az íge isteni magját, és aztán eljön a szellem, és életre kelti ezt az ígét. Megeleveníti, ahogy az íge hússá lett, és meg van írva, a Szent Szellem fog beárnyékolni téged, és ami belőled születik, a magasságos fiának lesz nevezve. Az ígéret szava közvetít veled Máriának, ő hitt az ígéret szavának, és mert hitt, a szellem rá tudott szállni, és ime az íge hússá lett. Hogyan lesz bennem, bennünk hússá az íge? Hogyan jön létre bennünk az újjászületés? Azáltal, hogy mi is szívből elhiszünk minden isteni ígéretet, befogadjuk az ígét magunkba, hagyjuk, hogy a szellem ránk szálljon, hogy valami isteni új szülessen meg bennünk a Szentírás szava szerint, hogy részessei legyünk az isteni természetnek. Isten fiai és leányai már itt ezen a földön léteznek, csak hogy még várunk a testünk átalakulására, ez még előttünk áll, de győződjünk meg arról, hogy lelkünk és szívünk átalakult és megváltozott. Az Úr szólít minket, megmutatja nekünk, milyen komolyjá vált az idő. Tudatja velünk, hogy az idő lejárt és véget ér. Minden, aminek volt egy eleje vagy kezdete, annak lesz egy vége is. És mi elértük a kegyelem idő végét. Isten megajándékozott minket, betartotta az ő szavát, teljesítette az ígéreteit, és elküldött egy prófétát nekünk, akinek megvolt az így szól az Úr, nem újféle kinyilatkoztatásokkal, hanem visszatérve az íráshoz, amely feltárta a Szentírásban már elrejtett titkokat, és azokat a gyertyatartóra állította. És ezért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Én legalábbis az vagyok. Én magam nem tudtam volna, mi legyen az Isten terve. Sok mindent nem tudtam volna, ha nem kerültem volna kapcsolatba ez Isten embereinek a szolgálatával. És ha Isten nem világosított volna fel, és nem áldott volna meg. Szeretném, ha mindenki, még akkor is, ha pillanatnyilag még nem tudjuk, nem tudjátok ezt feldolgozni, mert ez túl sok egyszerre, ugye? De honnan tudhatom, mikor lehetünk itt újra? Az Úr ne talán valóban hamar megjelenhet itt, mert senki sem tudja. Nincs közöttünk senki, aki azt mondhatná, ez és amaz még meg kell történjen. Lehetnek nekünk saját elképzeléseink, de kérlek, ne legyetek ilyen gondolkodással, hanem mondjátok, Uram, készíts el engem, ha ma jössz, hogy veled mehessek a dicsőségbe. A Máté 25-ben van ez a csodálatos íge, hogy azok, akik készen voltak, bementek. Nem csak a vőlegény eléje mentek, hanem készek voltak, meg voltak töltve, és el voltak pecsételve a Szent Szellemmel. Mit lehet elpecsételni? Azt, amit Isten kieszközölt bennünk, ami örökké megmarad, és Isten rányomja a pecsétjét, az ő pecsétjét, betölt minket, felken minket, és elpecsétel minket az ő Szent Szellemével. A testünk megváltásának napjára. És aztán beteljesedik, amit Pál apostol a rómaiaknak ír. Ha pedig annak a szelleme, aki Krisztus feltámasztotta a halottak közül, ami halandó testünkben lakozik, akkor meg fogja eleveníteni a mi halandó testünket. Az Isten ereje, amely aztán át fog alakítani minket, bennünk kell, hogy lakozzon. Ha nem lakozik bennünk, akkor ez nem fog meg, történhet meg. És úgy gondolom, hogy ezek mind nagyon-nagyon fontos bibliai idézetek, amit nekünk az Úr eljövetelére, amivel az Úr eljövetelére várunk, és figyelembe is kell vennünk. Isten áldjon meg minket. Nem tudom, hogy az elmondottak, és ami előlettek terjesztve, mindannyian külön-külön és rendezetten meg tudjátok-e érteni. Isten szelleme bár tenni lehetővé. Amen.